hogyan tud visszajönni Isten jelenléte a társadalmunkba az egyházon keresztül. Mert tudjátok, az egyház az, akinek adva van a lehetőség, hogy visszaintegrálja a Szent Szellemnek a jelenlétét a gyülekezetbe, aztán pedig az kiáradjon a társadalomba. Jeruzsálemben ez történt. Jeruzsálemben, erről múltkor beszéltem, hogy kiáradt az utcákra az Isten dicsősége. Nem maradt a falon belül. Miért? Azért, mert Isten nem hajlandó falakon belül dolgozni, csak ő ki akarja törni a falakat. Úgy mondják ezt az amerikai prédikátorok, vagy angol prédikátorok, hogy van ez a matchbox szó, tudjátok, mindenkünk az jut eszünkbe, ez a kis autó, de az jelent gyufás katuját is. És Isten nem lehet betenni ebbe a gyufás katujába. Nem, Isten nem matchbox dobozba született, bár mi bele akarnánk tenni mindig Istent a saját magunk Isten képébe, de ő ki akar törni onnan. Amen. Ez az üzenet, ez egy hosszú játékról szól, és Dávid is nagyon hosszan próbált Istennel együtt dolgozni, hogy megvalósuljanak azok a dolgok, amiket Isten megálmodtatott a szívébe. Isten jelenléte egy pár motto, Isten jelenléte mindig változást produkál, és visszatérítést. Amikor Isten jelenléte jön, akkor visszaadatik számunkra az, ami a miénk. Visszaadatik az, ami a miénk. Visszatérítés, visszaszerzés. Egy olyan fantasztikus dolog, hogy visszajön az, amire azt gondoltuk, hogy már elment. Visszajön Isten jelenlétével. Maga Istenben van a mi jövőnk, a sorsunk, Jézus nevében. És minden kész. A megváltásban kész dolgok vannak, és amik úgy érezted, hogy elmentek, elfolytak, azokat visszaadja Isten, vagy egy jobbat ad. Ez egy jó szövetség, a mi szövetségünk. Sőt, azt mondja az ige, hogy jobb szövetség. Jobb szövetség, mint a Ádám, Noé, Ábrahám, Mózes, Dávid szövetsége. Jobb. Nem tudom ilyen. Mert jobb lenne látni mélyebben. Adja Isten, hogy ez a vágy bennünk, bennem, ez láthatóvá váljon Isten részéről. Mert valami nagyon nagy dolog van az új szövetségben, amiről nem tudom még, hogy mi, de Isten remélem, hogy az én életemben, a te életedben leleplezi, mi az a nagy dolog. Mert hogyha arra nézek, hogy mi történt Mózessel, vagy Dáviddal, milyen dicsőségben volt, akkor áhítozok rá. De ha azt mondja az Úr, hogy jobb a mi szövetségünk, akkor nem erre nézek, amerre néznem kellene, hanem fölfelé. Semmit sem irányíthatsz, ami Isten jelenlétéből jön. Amikor jön Isten jelenléte, akkor ő átveszi az irányítást. Különbség van az irányítás és az irányítottság között. Mert az irányítás az Isten kezében van, az irányítottság meg a mi kezünkben van. És reprodukciót, egy tét kihagytam, reprodukciót gerjesztett Dávid király. Mi ez, hogy reprodukció? Hogy olyan fundamentumot, olyan szellemi perspektívákat, olyan spirituális mozgalmat indított el az összes király, aki utána volt és valamennyire volt esze, mind azzal foglalkozott, hogy leutánozza Dávidot. Ezt ma meg fogom neked mutatni. Egyszerűen olyan mintát hozott, amitől senki, egy király sem, a józan király nem tért el ezektől a mintáktól. Miért? Kérdezem én. Azért, mert ez volt az eredeti. Halleluja. Van egy régi út Dávidnál, és van egy új út. Egyszerre van ez. Tudjátok, hogy Gibeon hegyén fönn van a mózesi sátor, elküld oda szolgálókat, hogy a mindennapi áldozatot hozzák létre, és lent Jeruzsálemben, vagy fönt Jeruzsálemben, az is dombon van, Jeruzsálemben pedig felállítja a sátrát, ahol egybe szerkesztődik az átmenet, az átváltozás és az átadás. Mi ez a három dolog? Átmenet van, mert kezdi látni azt, hogy van több, mint Mózes sátrában történteknél. Van több, mint amit elrontott Izraelnek a népe. Tudjátok, a kettő Mózesben arról beszél az ige, hogy királyi papság Izrael. Királyok és papok birodalma. Majd arról beszél Isten, hogy különleges nép vagy. Ilyen még nem született. Végre Ábrám után megtörténik az, hogy Isten álma megvalósul, hogy királyi papok kezdenek létrehozni valódi Isten keresést. Mit jelent az, hogy királyi pap? A pap azt jelenti, hogy Istennel kapcsolatot tart, közvetít a menny és a föld között. A király az pedig uralkodik. Visszaáll, amit Ádám elvesztett és átjátszott a sátán kezébe, az az uralkodás. Visszajön, és újra Isten és ember között kapunyítatik egy népcsoporton keresztül az egész világ számára. Az egész világ számára. Mert amikor Isten jelenléte ott volt Izraelben, azt mindenki tudta a környező népek, sőt, még messzi galaxisban, még Egyiptomból is jöttek nézni őt, tudjátok, hogy mi történik ott, mert ők csak arról hallottak, hogy például Salamonnál, hogy a réznek, vagy bocsánat, a ezüstnek nincs értéke. Izraelnél pedig arról volt szó, hogy az egész világ, gondolom, hallotta, a hajókon elvitték a hírt, hogy Isten győzött Egyiptom fölött. Győzött egy brutális birodalom, megabirodalom, Auschwitz fölött, ahol tönkretették Istennek a népét majdnem, utolsó pillanatban Isten kimentette őket, és ebben a szellemi valóságban csak azt látta az egész nép, az egész, bocsánat, föld lakossága, hogy éjjel tűzoszlop van közöttük, nappal pedig felhőoszlop van közöttük, és Isten jelenléte védelmezi őket. Csak egy természet fölötti megtapasztalást látott a nép, nem ismerte Isten, csak látták, hogy egy erős Isten, hadakozó Isten értük. Az átadás pedig, hogy Dávidról beszéltem az imént, átadta azt az egész nép számára, és aztán generációk számára a következő korszakot, hogy Isten miben gondolkodik. A Dávid nem csak hogy átadta, helyesbítek, egyszerűen olyan profitai jövőt látott Isten kegyelméből Jézus Krisztusban, amelyet Zsoltárokban leírt. És profiltált Jézusról, és Jézus beteljesítette azokat a proféciákat, amelyek róla szóltak, 22-es Zsoltár, meg a többi Zsoltár, sorolhatnám, szerintem 50 Zsoltáron keresztül végigveszi Isten, hogy mit akar megvalósítani. Kezdjük akkor Hóseás 3-5-nél. Ezt előző héten olvastam, de úgy éreztem, most megint vegyem elő. Azután megtérnek Izrael fiai, és keresik az Urat. Tehát amikor Isten elkezdi a visszatérítést Izrael fiai életében majd, akkor elkezdi keresni az Urat és az ő Istenüket, Dávidot, az ő királyukat. És remegve folyamodnak az Úrhoz és az ő jóságához az utolsó időkben. Ez a Károli katolikus fordítás. Izrael fiai azután megtérnek. Keresni fogják az Urat, az ő Istenüket és királyukat, Dávidot. Az Úrhoz menekülnek, remegve, és az ő javaihoz a végső időkben. Dicsőség az Úrnak. Mi van a végső időkben? Felismeri újra Izrael, és Izrael szellemi nemzetté akar válni majd, több-kevesebb sikerrel, hogy visszarendezzék azokat az állapotokat, amit látnak Dávidon keresztül, lehull a lepel, mikor olvassák majd az igét, lehull a lepel Dávid sátoráról, és rájönnek arra, hogy azt a mindenit. Hát a Dávidi szövetség közelebb van hozzánk, mint a Mózesi szövetség. A Dávidi szövetségnek újra működnie kellene. Dicsőség az Úrnak. De ez számunkra is egy fantasztikus reménységgel fog majd betölteni bennünket. Halleluja, halleluja. Amikor arról beszélünk, hogy Jézus elküldi a tanítványokat Jeruzsálembe, hogy várják be a Szent Szellemet, emlékeztek rá? És kéri őket, hogy nyugodjanak le, és kezdjenek el imádkozni. 40 napig tanította őket. 40 napig egy megdicsült testben tanította őket, és hogyha kérdezed, hogy mi volt ott, nem tudom, mi volt ott, de a gyümölcsét láttam. Nézzük meg a gyümölcsöket. Abcsel 1.14. Történt valami nagyon, nagyon komoly és váratlan helyzet, mert Isten szelleme megragadta a népet. És mi volt ennek a tulajdonsága? Vagy mi volt Jézusnak a megdicsült testben a munkájának az egyik tulajdonsága? Hőfokmérője. Abcsel 1.14. Ezek mindjárt egy szívvel, lélekkel foglalatosak voltak az imádkozásban, könyörgésben, asszonyokkal, Máriával, Jézusnak anyjával és az ő atya fiaival együtt. Tudjátok, 120 tanítvány. 120 tanítvány elkezdett egy szívvel, egy lélekkel imádkozni. Azt mondod, hát ez nem nagy dolog, máshol is vannak egy szívvel, egy lélekkel való ima, mindenfajta ágazatban a kereszténységen belül. Itt ez a szó, amit jelent, hogy szívvel, lélekkel, ez egy teljes lendülettel, a léleknek minden részével egy buzgó, istenkereső, tűzelteli imádságról szól. Ezek az emberek, ezek tele voltak buzgósággal. Buzgósággal, hogy történjen valami. Én hiszem, hogy ott felállították Dávid sátrát, szellemi értelemben. Elkezdték keresni Istent abban, amit Jézus meghagyott, hogy jönni fog a Szent Szellem. És erre oda szánták az életüket, és az minden molekuljájuk, percük, az egész lényük ezt várta. És a Saul és a Dávid közötti nagy különbség az, hogy egy olyan elem, ami miatt Dávidot kiválasztotta Isten, hogy felismerte, hogy nem áll a fundamentumon Izrael Isten keresése. És mi ez a fundamentum? Mi az a lényeg, ami volt Dávid szívének a közepébe, a közepének a közepébe, és annak a közepébe? A legnagyobb vágya mi volt? Mi volt az a lendület, ami Dávidban volt? Hogy Isten jelenlétét megtapasztalják. Hogy újra jelentőséggel bírjon Isten jelenléte. És mindaz, ami perifériára került Istenből, mindaz, ami helyes, igazi, eredeti, mindaz, ami Istentől előre eltervezett volt, az újra ott legyen a középpontban. Középpontban legyen nála, középpontban legyen a kormányzásban, középpontban legyen a családokban, középpontban legyen az imádásban, középpontban legyen minden részen. Ez volt a lényeg Saul és Dávid között. Az igazi, mennyei állampolgárok ezt fogják mindig is kívánni, hogy újra és újra a legfontosabb legyen az, hogy Isten lakjon közöttünk. Soha nem mondott le Isten erről, hogy az emberrel lakjon. Az a jó hír, hogy bennünk lakik Isten. És hogy ezt pedig tudatosítani kell. Apropó, ha már itt tartunk, hogy bennünk lakik Isten. Két-három dolgot szeretnék kiemelni ebben. Az első dolog az, amikor elkezdődik elhalványodni Isten munkája az ember életében. Vagy elidegenedik az ember az Isten munkájától. Az első dolog az, amikor önmagától idegenedik el az ember. Lajos, magyarázd. Mi az, hogy elidegenedik önmagától az ember? Az, hogy elidegenedik az ember attól, hogy templom. Elidegenedik, vagy jelentéktelenné, jelentőség nélkülévé válik az, hogy a szellem benne templomot faragott, létrehozott Isten dicsőségével, az újjászületés által, és ebben a testben, ebben a szellemben Isten szelleme lakik. Lakik Isten bennünk. Lakozást vett. Úgymond ő itt akar élni, és velünk akar élni. Tehát a szellemünkben Isten lakik. És a szellemünkben pedig a Szent Szellem dolgozni akar velünk. Ez a másik dolog, hogyha elidegenedik Istennek az országok belőlünk, azért van, mert nem figyelünk a belső emberünkre. A második pedig, hogy amikor elidegenedünk, akkor elidegenedik az, hogy Jézus Krisztus szelleme bennünk él. És nem akarunk vele kooperálni, együtt dolgozni, együtt munkálkodni. Hogy bennünk dolgozzon az a szellem, velünk együtt Krisztus szelleme, Krisztusért és az ő dolgaért. Tehát el tudunk önmagunktól idegenedni, a belső emberünktől, és el tudunk idegenedni a Krisztustól. Azt kérdezett, hogy hogyan ez? Az 1 János 3.16-ban azt mondja az ige, hogy mi megismertük, és elhittük Istennek a szeretetét. Emlékeztek rá? Megismertük, befejezett múlt időben a görög szerkezet, és megismertük, és elhittük befejezett görög szerkezetben, múlt időben Istennek a szeretetét. És aki Istenben marad, így folytatja az 1 János 3.16, az szeretetben marad. Aki szeretetben marad, az Istenben marad, így mondja. Aki szeretetben marad, az Istenben marad. Ez a marad szót használja ott a fordítás. Mit jelent ez? Hogy az egy dolog, hogy megismertük Isten szeretetét, és elhittük Isten szeretetét, a következő lépés benne maradni abban, ami a miénk. Mikor történik a kiüresedés? Amikor eltávolodunk attól, ami a miénk, és amit megtapasztaltunk. Eltávolodunk attól, és a vallás úgymond leveszi a reménységünket azzal kapcsolatban, ami a miénk. Mert a vallás mindig eltét bennünket attól, ami a miénk. Mert a vallás mindig új elemeket hoz be, hogyan lehet megkerülni azt, ami a megváltás által tiszta. Különböző módszerekkel. Abcsel 2.1. Mikor a pünkös napja eljött, mindnyájan egy akarattal, ugyanaz a szó van, egy szívvel, egy lélekkel, teljes erővel, buzgón együtt voltak. Tehát mit mond az ige? Hogy mire eljött ez az isteni megnyilatkozás, az atyának az ajándéka a Szent Szellem, mert van az atyának ajándéka a világ számára, ez a Szent Szellem. Az atya küldte őt le Jézus Krisztus közbenjárásán keresztül. Van a fiúnak is, hála Istennek munkája, ő adta a szolgálati munkát, az ajándékokat az egyház számára. Az 5 fő szolgálati ajándék, de van több szolgálati ajándék, de a legfőbb szolgálati ajándékok az 1 Korintusban 5 fő. Aztán jött a Szent Szellem, és ő is adott például karizmákat, de még tudnám kiegészíteni, mit adott még Krisztus, mit adott az atya, és mit adott a Szent Szellem. Na most csak erre a háromra, hogyha teszek bizonyságot, hogy jött az Úr, hogy ezek meg tudjanak valósulni. És ezek az emberek ott egy szív voltak. Tudod, ott, ahol a Dávid sátora fölöpül, ott felépül az egy szív mentalitás. Ahol nincs egy szív, ott nincs Dávid sátora. Ott nem értették meg ezt a dolgot. Mondj el egy áment. Nincs más modell. Nem vagyok ideges, csak annyira buzgó vagyok, érted? Tehát egyszerűen nincs más modell. Nincs, és nem is lesz más modell. Dicsőség az Úrnak. Abcsel 2.46. És minden nap egy akarattal kitartva a templomban. Látod? Folytatták ugyanúgy azt, amit megértettek a Szent Szellem által. Ez nem egység. Ez az egységnek a gyümölcse. Különbség van az egység, az egy gondolkozás és a tűz között. Különbség van az, amikor embereknek a szíve, szelleme össze van úgymond égetve, mint amikor összeégetik az anyagot, az aranyat is kiégetik, hogy összefolyik a személyiségük azért, hogy Isten terve meg tudjon valósulni. És megtörve házanként a kenyeret, még a házakba is elment ez az egység. Dicsőség az Úrnak. Ez nem egy színjáték volt, egy képmutatás, hogy mindenki ugyanúgy van öltözve, mindenki szép, mindenkinek szép parfümre van, jó parfümre, összejövünk, és akkor együtt énekelünk sokkal mélyebb. Amiről én beszélek, hogy még a lakásokban is együtt egységben tudtak lenni. Aztán mi történt a lakásokban? És ezt nézd meg, kenyeret ettek, részesedtek az úrvacsorában, örömmel, tiszta szívvel. Ennek az volt a hozzájárult hozadéka, hogy ott volt Isten öröme az életükben, és a szívük tiszta volt. Mi teszi tisztává a szívet? Azt, hogy az emberek belállnak abba a Szent Szem vezetésébe, ami egy szív, egy lélekkel tud könyörögni Istenhez, hogy Isten újítsa meg, erősítse meg a Krisztus bennünk, hogy kiábrázoljon Krisztus dicsősége. 4:24 abcsában. Ezek pedig, mikor hallották, mikor háború volt, és Péteréket elkezdték küldözni, egy szívvel, lélekkel felemelék szavukat Istenhez. Kik? Az egész nép. Látod, még mindig együtt vannak, még mindig ugyanazt követik. Egy szív, egy lélek. Valószínű, rengeteg tanítást hallhattak erről Jézusnál 40 napon keresztül. Gondolom, ezt mondhatta nekik, figyeljetek ide, ha nem csináltok egységet, nem várjátok be a Szent Szellemet, akkor itt dádá lesz. Mert ez világtörténelem. Akkor változtatta az egész föld sorsát. Azt akarom, már az atyától hallottam, hogy lejön a Szent Szellem nem sokára. Mindjárt itt a Szent Szellem. Hogy ez hogy történt, hogy jött ki magából, ezt soha senki nem tudja. De jött a Szent Szellem, lejött a mennyből, és kész arra, hogy újra és újra megváltoztassa az életünket. Lejött Isten természet fölötti ereje, és a személyiségének az egyik része. Egy élő, valóságos, megtapasztaló erő. És utána az Apcsel 5:12-ben pedig az apostolok kezé által pedig sok jel és csoda lőn a nép között, és egy akarattal mindnyájan a Salamon tornácában voltak. Látod, amikor az apostolok kezei alatt elkezdtek a jelek és a csodák, a természet fölötti folyt az utcán, akkor onnantól kezdve a Salamon tornácában, amikor tanításra összejöttek, még mindig egységben voltak. Mit jelent ez? Hogy valamit megértettek, amit mi nem értettünk még meg. Valamit működtettek, amit mi nem tudunk működtetni. Valami olyas dolgot, amit meg tudunk tenni, ha te akarod ezt. És én akarom-e? Ő.
Halleluja.
Egy picit belemegyünk. Görögül mit jelent az egy akarat, hogy megértsd, hogy van ilyen, hogy egy akarattal imádkozol valakivel, testvérem. Szenvedély, hév, indulat, düh, harag, bosszúság. Még egyszer mondom, hogy ne menjen újra el senki, hogy nem tudja, hogy mi történt az Apcselben. Szenvedély, hév, indulat, düh, harag, bosszúság. Ezt jelenti a görögben az egység. A héberben egy más igét, vagy egy szót hoztam neked, hogy mit jelent az egység. Ül, helyet foglal, beül egy házba, elhelyezkedik, trónol, helyet foglal a trónon, mint a királyok, tartózkodik, marad, időzik, letelepedik, lakik, lakozik. Ez jelenti a héber megfelelő. Tehát ez teljesen más oldaláról az egységet szerettem volna bemutatni. Tehát az egyik helyen ott van az érzelmi, lelki, szellemi spiritus, az a tűz bennük, hogy Isten dolgozzon. A másik oldalon pedig ott van, amikor Isten és az ember, vagy két ember, két személy együtt ül, helyet foglal valahol, egy akarattal, hogy valamit ott csináljon. Zsoltárok 133:1. Gárdicsok éneke Dávidtól. Ő aztán tudta, mi az, hogy egység. Ími mi jó és mi gyönyörűséges, amikor együtt lakoznak az atyafiak. Mit tudott? Értette az egységet. Tudta, milyen az, amikor az egész nép újra föleszmél azt a mindenit. Hát be lehet menni újra Isten jelenlétébe. Hát vissza lehet hozni a figládát. Egy magasabb színvonalat lehet eszközölni. Igen, a szintet Isten állítja be az életünkbe. A színvonalat Isten húzza meg, hogy a különlegességed előjöjjön. Minél jobban engedett, hogy az Isten jelenléte színvonalat teremtsen az életedben, annál jobban a különlegességed elő fog jönni. Mert a te különlegességed egy színvonal. Egy színvonalat akar Isten emelni, hogy a különlegességed, az egyediséged, az emberfelettiséged az előjöjjön. Mert van benne egy olyan rész, ami emberfeletti, amit nem anya szült, nem apa szült, hanem a megtérés által az újjászületésben Isten szült újjá. A színvonalat Isten határozza meg. Dávidnál az Isten határozta meg a színvonalat, és kiállt emellett. Bátor volt. Az egy dolog, hogy kicsit félreértette még az elején, de aztán Isten megmutatta neki, hogy hogyan működik ez a dolog. Mély gyönyörűséget, mikor együtt lakoznak, együtt ülnek, együtt vannak trónon az atyafiak. Mint a drága olaj a fejen, amely aláfolyik szakállon, az Áron szakállán, amely lefolyik köntöse pereméjére. Olyan ez, mint amikor az olaj jön, és folyik. Együtt lakoznak, és folyik valami elindul. Én hiszem azt, hogy ez az olaj a fejem, ez Istenre vonatkozik, hogy Istentől jön ez az áldás arra a csapatra, ahol megnyílik a szívük arra, hogy egy szívvel, egy lélekkel, egy céllal Istenhez imádkozzanak, hogy Isten hozzon áttörést egy generáció életébe. Figyelj, Isten ki akar hozni a matchboxból, a kis dobozodból. Mert Isten gondolata feljebb való, mint a gondolataink. Amikor elkezdjük elhinni, hogy feljebb is tudunk gondolkodni, mint amit eddig gondolkodtunk, akkor Isten tud lépni egyet. Mit mond a Efézus 3.20? Hogy amikor imádkoztok, akkor sokkal többet akar adni, mint amit kérsz, vagy elgondolnál. Mint kérsz, vagy elgondolnál. Amikor Istenhez imádkozol, általában leszoktunk csúszni arra a szintre, hogy a hétköznapi dolgokat magyarázzuk Istennek. De amikor megújulsz a Szent Szem jelenlétével, akkor sokkal többre vagy leszel képes, mint a te saját világod, a te én világod, a te mikrokozmoszod. Akkor Isten feljebb akar tenni, még az imádkozásaiddal is meg fogsz újulni, mert olyan dolgokért fogsz imádkozni, amelyet soha nem is gondoltál volna, vagy nem is mertél volna imádkozni. Mit mond Efézus 3.20-ban Pál? Hogy feljebb gondolnád, hogy elképzelnéd a bennünk működő isteni erő által. Még nem is azt mondja, hogy egy külső erő, hanem a bennünk munkálkodó Szent Szellem képes arra, hogy az imáidon túl mutasson, hogy az elgondolásaidon túl mutasson, hogy a szíved szándékán túl mutasson. Engedd, mert az Úr azt akarja az életedben, hogy sokkal nagyobb áldások jöjjenek be úgy, hogy elhiszed, kiterjeszted a szívedet, Uram, te nagyobb vagy, mint én. A mindenhatóhoz folyamodsz, Istenem, olyan problémák vannak az életemben, hogy már nem tudok imádkozni se érte, de te mindenható Isten vagy. Kérlek, add, hogy az elmém elhiggye, hogy képes vagy rá. Az imádkozásunkban által vagy meghatároz a hétköznapi valóság, vagy ki tudsz lépni ebből a mindenható világból, ebből a mindenható magyar rendszerből, és átmész a valódi mindenhatóhoz, az Istenhez. És az ettől az imák lecsúsztak arra, hogy Istenem, mit szeretnél, vagy mit szeretnék én látni az életemben, a gyülekezetemben. De amikor a Szellem jön egy új friss kenetével, akkor az meg lesz olajozva, és csúszik az ima. Jön az ima is, és úgy szágud, úgy érzed, hogy hasít az ima az életedben. Mert tudod már jól, hogy már hittel is tudsz imádkozni, nem csak bizakodva, nem csak reménységgel teljesen. Mondj erre valamit, nem tudom. Hármas verszak. Mint a Hermon harmatja, amely leszáll Sion hegyeire. Csak oda küld áldást az Úr, és életet örökké. Na most ez azért nagyon komoly áldás. Halleluja. Behozza a Sion hegyét. Na most Dávid a Zsoltárok 15.1-ben azt mondja, menjünk oda. Zsoltárok 15.1. Dávid Zsoltára. Uram, kicsoda tartózkodhatik sátorodban? Kicsoda lakozhatik a szent hegyeden? Ez egy perspektíva. Nem azt mondja, kicsoda lakozhatik Jeruzsálemben a sátorodnál, hanem azt mondja, kicsoda lakozhatik a sátorodban és a Sion hegyén. Én hiszem, hogy nem csak Jeruzsálemre gondolt a Sion hegyében, hanem tudta jól, hogy a sátorral összekötötte Jeruzsálemet a mennyel. Mert az imádásban már nem volt része az égő áldozatoknak csak. Úgy lehetett Isten elé menni, hogy hit által, és hiszem, hogy Dávid például Krisztust is látta előre. Tehát azt mondja az ige, hogy a leszáll Sion hegyeire a harmat. És ez egy profétai kép, hogy amikor leszáll valami valahova, amikor együtt lakoznak, akkor leszáll valami valahova. Leszáll valami, vagy valaki. Pontosabban leszáll Isten munkája, Isten terve, Isten bölcsessége, Isten előre eltervezett áldása. Csak, mondd be együtt, hogy csak. Csak oda küld áldást. Mondd be együtt, hogy csak. Csak azért mondom, hogy mert csak. Csak oda küld áldást az Úr és életet, örökké. Na most, hogyha másképpen csináljuk, oda nem küld teljes áldást. Nem azt mondom, nem küld áldást, csak itt van valami titok. Az áldás az, amikor egységben vannak a testvérek, Isten tervében, Isten akaratán, és az áldás pedig, mint egy ilyen tejszínhalba torta tetején, megvan úgymond pecsételve az, amit ők csinálnak. Azt kérdezed, hogy hogyan jön az áldás? Egy családban, egy kapcsolatban, egy gyülekezetben, az egységen keresztül. Hogy együtt laknak, együtt ülnek azért, mert Isten összeszerkesztette őket. Amen. Ha helyes életvitelt keresed, még mindig nem keresed Isten jelenlétét és életvitelét. Testvérem, az, hogy Dávid megértette, hogy hozzuk vissza a figládát, ezzel azt mondta, azt üzente, figyeljetek ide, nem a Tóra fog bennünket megváltoztatni. Nem önmagában az ige, a betű, a könyv olvasása. Nem leszünk szentebbek, hanem Isten maga fog bennünket megszentelni. Tudjátok, amikor azt mondjuk, hogy frigyláda, bennünk csak annyi jön, hogy egy fából készült, aranyjal leöntött valami, árnyék, azt jó napot, igen, de hát már Jézus föltámadta alából. Amikor egy zsidó koncepciót nézünk, akkor sokkal több van ebben. Lali, fejtsd meg! Először is a frigyláda fölött volt a tűz és a felhő. Tehát amikor azt mondta Dávid, hozzuk vissza a figyládát, azt mondta, hozzuk vissza a tüzet és a felhőt, aztán a vezetés, mert Isten hanggal vezetés alá vitte Izraelt. Amikor nappal volt és fölment, akkor meg kellett állni, vagy el kellett indulni. Amikor a tűz elmúlt, meg kellett állni, vagy el kellett indulni. Minden az Isten jelenlétén keresztül volt. Ezzel előre mutatta Izraelnek, hogy ő mindig, örökké módon velük lesz. Tehát Dávid koncepciójában az volt, hozzuk vissza a figyládát, rajta van Isten jelenléte, fogjuk őt hangon keresztül hallani, és arra megyünk, arra utazunk, amelyre ő akarja. Hang, látomás, transzferenciák, és aztán ott van a harmadik, hogy Isten jelenléte ott megnyugszik, és áldás hagy maga után. Soha nem csak arra gondolt, hogy egy fadarabot hozzunk vissza, ami le van öntve, hanem nem egy nimbuszt, egy kultuszt, egy szubkultúrát akart megteremteni, hanem akarta Istent, aki ott ül a trónon. Én nagyon érdekes, hogy amikor a trónhoz megyünk, azt mondjuk, hogy megyünk a trónhoz, akkor tudod, hogy hova mész? Akkor a menny felé tekintesz. És amikor azt mondod, hogy menjünk Istenhez imádkozni, akkor hova mész? Ezért adta Isten az egész templomot, az egész makettet, hogy megértsd, hogy merre kell menned. Nem csak hogy egy ilyen láthatatlan Isten keresünk, annyira korrekt volt Isten Mózesen keresztül, meg Dávidon keresztül, hogy hozta a modellt. És mindenki azt nézte, Izraelbe jöttek, akár most Jom Kippur, ugye vasárnap este indul el, és akkor, amikor mentek fel Jom Kippurba, a világ minden részéről, és áldozni mentek Istenhez, akkor látták az egész templomot. És látták azt, hogy mi történik a templomon belül, és akkor beláttak a mennybe. Mindjárt folytatom majd ezt a témát. Ha nincs benned Isten izzó szeretetének tüze, nem vagy küldve még. Isten azokat küldi el, akikben benne van ez a tűz. Nézd meg azt a 120 tanítványt. Elküldte őket Isten, hogy változtassák meg a világot. Megváltoztatták? Megváltoztatták. A tűz miatt, ami bennük volt. Nem azért, mert ők az egységre törekedtek. Önmagában az egység az nem érték. Akkor van érték, ha Istentől van az egység. Amen. Az egység önmagában nem érték, ha csak eszközölni akarunk dolgokat. Elvárni dolgokat, megragadni dolgokat, hogy aztán áldás jön az életünkre, nem fordítva. Isten akaratát akarjuk cselekedni, hogy abban egység jön létre, és amikor létrejön az egység a gyülekezet és Isten akaratával, akkor pedig megjelennek az áldások. De nem az áldás az első, és nem azért keresünk Isten, hogy áldás alatt legyünk, hisz már áldottak vagyunk, hanem végre fölismerjük azt, hogy van több, mint az a hétköznapi áldás, amit eddig megtapasztaltunk, vagy a gyülekezetben. Ó, lehet itt ma lelkesíteni valakit? Tudom, hogy mi ez, maszba vagytok, és nagyon nehéz így nektek nézni engem. Ha a szenvedélyünk csupán természetes lelkünkből jön létre, akkor az nem prófétai, hanem csak szánalmas és felszínes tűz. A tűz most bennünk van, az egyház pedig újra a pusztában. Amikor a tűz ott volt közöttük, akkor benne voltok a pusztában. Két típusú puszta van az életünkben. Az egyik típusú az, amikor az engedetlenségből belekerülünk helyzetekbe, és egyre jobban eltávolodunk az engedetlenségen keresztül az Istennel való szinkrontól. Tudod, az, amikor elkezdesz engedelmességben dolgozni, akkor szinkronváltás van. Szinkronizálja Isten az életedet az engedelmesség által, és az engedetlenség által pedig kijössz a szinkronból. Emlékeztek, régen a 80-as, 90-es években voltak ilyen szinkron hangok a VHS kazettán. És akkor hallgattuk, egy ilyen monoton ember mondta a 500 millió filmet, és akkor mondta, hogy jó, kinyitja az ajtót. De közben meg hallottad, hogy már régesség máshogy van az angol szöveg. És ugyanúgy szép lassan a szinkrontól elmegyünk, az Isten szavától, való szinkrontól, a Szent Szellem szinkronizálja Istent az életünkben, és ettől eltérünk, és előrébb jár Isten. És amikor előrébb kezd el járni Isten, akkor nagyon nagy bajba kerülünk, mert már nem ott tartunk, ahol Isten akarja, tartsunk. Prédikátor 7. Folytasd, Lajos. Jobb a jó hír a drága kenetnél, és a halálnak napja jobb az ő születésének napjánál. Jobb a siralmas házhoz menni, hogy nem a lakodalomnak házához menni, mivel hogy minden embernek ez a vége, és az élő ember megemlékezik arról. Jobb a szomorúság a nevetésnél, mert az orcának szomorúsága által jobbá lesz a szív. A bölcseknek elméje, szíve siralmas házban van, a bolondoknak szíve a vigasságnak házában. Jobb a bölcsnek dorgálását hallani, hogy nem valaki hallja a bolondoknak éneklését. Mert olyan bolondnak a nevetése, mint a tövisnek ropogása, a fazék alatt ez is hiába valóság. 8. Jobb akármi dolognak vége, annak kezdeténél. Jobb a tűrő, hogy nem a kevély. Ne mondd ezt, mi az oka, hogy a régi napok jobbak voltak ezeknél, mert nem bölcsességből származik ez ilyen kérdés. Jó a bölcsesség az örökséggel, előmenetelőkre van az embereknek, akik a napot látják. Amen. Mit mond itt az ige? Hogy vannak korszakok. És amikor te nem tudsz bevenni ebbe a jobba, ami egyébként boldogságot, sikert és áldás jelent héberül, akkor az azért van, mert bizonyos helyzetekben te nem találtad meg azt, ami a te üzeneted. Mert van olyan, amikor te neked el kell menned egy temetésre, hogy meglásd, hogy mennyire mulandó vagy. És van úgy, hogy el kell menned egy vigasságra, egy házassági összekötetésre, hogy meglásd azt, hogy az élet megy, attól függetlenül, hogy te hogyan imádkozol. És az életben le vannak sikeres emberek, akik megtalálták a párjukat. Tehát vannak olyan helyzetek, amikor neked tudnod kell realizálni, hogy mi a sorsodban az üzenet. Na most, hogyha nem tudod ezt, akkor azt fogod mondani, hogy a régi napok jobbak voltak, mint a mai napok. Mert a mai napokban nem nincs szinkronban az életed Istennel. De Isten ma is jobb napokat akar adni, áldást, sikert az életedre nézve, hogy megértsd a sorsodat. Mert van, amikor azt mondja az ige, hogy jobb a szomorúság, mint a nevetés. És van, amikor azt mondja, hogy jobb a nevetés, mint a szomorúság. És ezért az személyes individuumod az akkor lesz Istennel úgymond paralel, Istennel egységben, olajozottan összeforva, hogyha az időket, időszakokat megérted. Amikor Isten azt üzeni, hogy gyere Isten jelenlétébe ma rajtam keresztül, akkor neked nem az üzenet, hogy hát szerintem nem ezzel kéne foglalkozni, hanem a hat alaptanítással. Mert Istennek van egy terve, hogy ütembe legyél, és el akar vinni valahová téged. Amikor Mózes azt mondja Izraelnek, hogy gyertek ki onnan, Izrael azt mondja, nem hiszem, hogy te ki tudsz vinni bennünket. És az egész sérült, az egész dolog. És várni kellett sokat arra, hogy újra helyreálljon Mózes. Egyébként ez fantasztikus az, hogy Mózes 40 évig volt a pusztában. És gondolkoztam ezen, hogy miért kellett 40 évet eltölteni, pont 40 évet. Azért, mert pont a 40. év végére tudta Isten őt kiképezni arra, hogy a tűz benne maradjon. Mert két típusú puszta van. Az egyik tüzet generál, a másik pedig azért van, mert nem akartál tűzben égni. Azt mondta, hogy hát ez nem tudom, hogy honnan veszed ezt az igét. Felele János mindeneknek mondván, tehát neked is. Én ugyan keresztellek titeket vízzel, de eljő, aki náramnál erősebb, akinek nem vagyok méltó, hogy a sarujának kötőjét megoldjam, az majd keresztel titeket Szent Szellemmel és tűzzel. Lukás 12:49 csia. Tüzet vetni jöttem a földre, és mennyire szeretném, ha az már lángra lobbant volna. János 2:17 Jézus mondása. Tanítványainak eszükbe jutott, hogy megvan írva. Elemészt a féltékeny szeretet házad iránt. Ez az féltékeny szeretet, elemészt, ez szó szerint ezt jelenti a görög szerkezetben. Hogy teljesen fölemész, tönkretesz, felgyűlt, és porrá éget az a szeretet, ami bennem van. Jézus azt mondja, hogy vágyom arra, hogy lángra boruljon az, amiért itt vagyok a földön. Vágyok arra végre, hogy föltámadjak, hogy lángot hozzak a földre. És azt mondja az ige, hogy nem fog Isten ezt a programját megmásítani. Ezt mondta Jézus Jánoson keresztül, ezt mondja a Szent Szem Jánoson keresztül. Azt akarom, hogy tűzbe legyenek. Azt akarom, hogy tüzet fogjatok. Milyen ez a tűz? Ez Isten jelenlétének a tüze, ami belülről éget bennünket. Tudod, az egyházból elveszett a tűz. Nagyon kevés buzgó keresztény van, aki rajong Jézusért. Nem tudom, hogy te voltál már szerelmes az életedben, akkor kicsikét elment az agyad. Ugyanúgy a Szent Szellemnek is van egy ilyen munkája, hogy elmegy az agyunk, amikor Isten jelenlétében vagyunk, őrültekké válunk, mert felismerjük azt, hogy mi az, hogy valóban buzgolkodni az Istennek? Tudod, amikor fagyos szenteknek beszél Isten, akkor őket föl kell gyújtani egy kicsikét, hogy fölolvadjanak. És amikor fagyos szenté válsz, akkor Isten jön, és ezt az üzenetet mondja rajtam keresztül. Ember, itt a vége! Vége a fagyos szentes nyugdíjas életednek! Engedd, hogy a Szent Szellem átjárjon! Engedd, hogy buzgolkodjál, hogy valami buzgóság kijöjjön belőled! Hát nem lehet úgy leélni az életemet, hogy állandóan savanyú vagyok, és soha senki nem ít meg engem, hogy legyek buzgó! Hát ezt mondja János, ez a program! Erről a Szent Szellem nem fog lemondani! Addig üti a fejemet, amíg nem hiszem ezt el, hogy lehetek én is buzgó, lehetek tűzzel teljes! Miért? Az Úr szeretetéért! Az Úr irgalmáért, a feltámadásért, a Szent Szellem munkájáért, mindaz, amit megszerzett az új szövetség, amely egy jobb szövetség. Ez Jézusnak a vágya soha nem fog megváltozni. Soha. Én nem oltó vagyok, oltó János, oltó Lajos, hanem szeretném, ha te is tűzben égnél. Azt mondja a reprodukcióról az ige. Példabeszédet mondott Jézus nekik, vajon a vak vezetheti világtalant, avagy nem mindketten a verembe esnek? Én nem viszlek a verembe, én a tűzbe akarlak vinni. Nem feljebb való a tanítvány a mesterénél, hanem amikor tökéletes lesz, mindenki olyan lesz, mint a mestere. Mi a minta? Mi a színvonal? Hogy tűzben égjünk. Jézus tűzben égett. Tűzben égett az evangéliumért, Isten munkájáért. Amit azt mondja Máté 24-ben, Máté evangéliumában Jézus. Amikor az utolsó idők eljönnek, az királyság evangéliuma, királyság uralma, az uralkodó Isten országa fog prédikáltatni minden helyen. Ez az evangélium. Mit jelent ez? Ez egy profécia, ami a napjainkban kell, hogy beteljesedjen. Hogy újra rálátunk arra, hogy vágyunk Isten országára. Ez egy igaz, valódi profécia. Tudod, a profécia az igaz. És a profécia a hőmérő, az iránytű, az én alapom, az én pillérem, az én jövőm, az én megoldásom, az én reménységem, az én örömöm. A profécia miért? Mert abban van az igazság. Azt el kell hinned. Ha nem hiszed el Jézus utolsó időkről szóló proféciáit, akkor nem tudsz benne élni abban, ami a te életed. Mert a proféciák miatt tudunk benne élni abba a szellembe, ami tüzet hoz az életünkbe. Ez a tűz egy intelligens tűz. Van benne IQ és EQ. Isten jelenlétében Isten intelligencia van. Hogy ha abban élsz, amit Isten akar adni, a proféciák föl fognak tudni robbantani téged. És lesz perspektívád az életedbe. De ha vakokat vezetünk, és a vezető is vak, akkor egy verembe fogjuk találni magunkat. Emlékeztek a Máté 25-höz? Gyere, mutatok neked valamit. Máté 25. Akkor hasonlatos lesz a mennyeknek országa a 10 szűzhöz. Mihez lesz hasonlatos Istennek az országa? A 10 szűzhöz. És a Szent Szellem mutatott nekem 3 modellt itt, amit elhoztam neked. Ők pedig, azok között 5 pedig eszes volt, 5 pedig bolond. Az eszes szót Jézus akkor használja, amikor az építkezésről van szó. Emlékeztek rá? Van az okos eszes, aki jól építkezik, a bölcs, és van a másik, aki homokra építkezik. Tehát a szellemvilágban vannak, akik építkeznek, és értéktelen dologra, amit elmos majd a háború, a szellemi háború. A másik oldal pedig, aki megtalálta Krisztust, és rá építkezik. Tehát ez, hogy eszes, ez azt jelenti, hogy helyesen építkezik. Aki bolond, lámpásaikat előbevék, bolondok voltak, nem vittek magukkal olajat. Az eszesek pedig lámpásaikkal együtt olajat vittek az ő edényeikbe. Mi a kettő közötti különbség? Van az okos, van a bölcs. Aki építkezik, aki nem építkezik. Van mind a kettőnek lámpása, de nincs plusz olaja az eszesnek, vagy a bolondnak. Későn pedig a vőlegény, itt van egy harmadik személy, mindannyian elszúnyadának és elaludtak, itt elszenderedtek, ez a lényeg. Amikor zsukkot vezettem egyszer a fiatal koromban, és vittem a zsukkal az árut, akkor annyira fáradt voltam már estére, hogy folyamatosan a szőrömet kellett húzogatni, és pofozni az arcomat, és nyállal kenegettem a szememet, hogy nehogy karambolozzak. De nem aludtam el végén. Na ez az ige, ezt jelenti, hogy már majdnem elaludnak, de mégsem aludnak el. Mikor pedig venni járnak, bocsánat, az esések pedig felelének mondván, ne talántán nem lenne elegendő nekünk és nektek, menjetek inkább, bocsánat, kihagytam egy igét, bolondok pedig mondanak eszeseknek, adjatok nekünk a ti olajotokból, mert a mi lámpásaink kialusznak. Az esések pedig felelének mondván, ne talán nem lenne elegendő nekünk és nektek, menjetek inkább az árusokhoz, és vegyetek magatoknak. Mikor pedig venni járnak vala, megérkezik a vőlegény. És akik készen voltak, bementek ő vele a mennyegzőbe, és bezárték az ajtó. Később pedig a többi szüzek is megjöttek, mondván, Uram, Uram, nyisd meg nekünk! Ő pedig felelvén, mondta Jézus, bizony mondom nektek, nem ismerlek titeket. Vigyázzatok azért, mert sem a napot, sem az órát nem tudjátok, amelyen az embernek a fia eljön. Mi köze van a Dávid sátorához, ehhez az igéhez? Mert a Dávid sátora az Isten országáról szól. Egy. Kettő. Ugyanúgy, ahogy a Dávid életében láttam, és a szolgáló életében, azt a fajta káoszt, kavalkádot, ördögi aspirációkat, azokat a értéktelen szolgálókat, akik körülöttük voltak, akik nem értették a Kenetet, Abisa fiai, akik a Joáb, aki egy csaló, hazug, szélhámos volt körülötte, aki csak a hatalméhes volt, azonnal gyilkolt, hogyha valaki esetleg az ő hatalmát el akarja venni, sorolhatnám a fiainak a trágársága, tisztátalansága, gonoszsága, hogy a saját apjukat letűzik a trónról, akit Isten fölkent. Egy olyan káoszban volt felépítve ez a dávidi sátor, mégis Isten kegyelméből, amit én el sem hiszek, hogyha elkezdem olvasni például a zsoltárokat. Hát nézd meg Aszáfot. Az Aszáf zsoltáraiban, rengeteg Aszáf zsoltár van, ő volt a prófétai lévita, aki Istent imádta, és az 1000 embert kormányozta, persze volt mellette még 2 fő társa, Aszáf, Hémán és Jedutun, és például Aszáf zsoltáraiban azt látod, hogy olyan őszintén tud beszélni, mindjárt erről is beszéltünk, mi az, hogy őszintesség, annyira őszintén tudja leírni a zsoltárokba a szíve állapotát, hogy az csak Isten jelenlétében áztatott emberről lehet beelmondani, hogy őszinte lett, mert csak őszintességet Isten jelenlétében találsz meg. A világban nincs őszinteség. És annyira elmondta őszintén a szenvedését, hogy elmondta azt, hogy bemegy Isten jelenlétébe, hát ez is teljesen kiakasztó, hogy az Ószövetségben van egy ember, aki látja a gonoszságot és az intrikákat és a különböző korrupciót maga körül, hogy mennyi gonosz ember van a Dávid sátra alatt, és erre azt mondja utána, aztán bementem Isten jelenlétébe, és megértettem az egészet. Hát mit jelent ez? Hogy ez az ember be tudott menni Isten jelenlétébe. Figyelj, megkérdezem tőled, hogy a zsidó tíze alapján, hogy bemenetelünk van a Szentek Szentjébe. Emlékeztek rá? Bártani bizodalomban. Van egy új út, amit Jézus Krisztus a kárpiton keresztül hozott létre. Szétszakította Isten, mert azt a kárpitot ideges volt. Milyen régóta lehetett ideges, hogy az a kárpitot van. Nem mehetnek be az én fiaim. Gondolod, Isten örült annak, hogy csak egyszer egy évben egy pap mehetett oda be, de hogy is nem azért hozta le azt a figyládát, meg azt az egész menny makettjét, hogy az emberek nézzék, jaj, de jó lehet egyszer bemenni majd ott, amúgy meg bement a főpap, lehet, hogy meg is hal. Nem ebben gyönyörködött Isten. Fogta Isten, és szétszakította azt az sátorban lévő, vagy épületben lévő nagy vastag szövött dolgot, és nem is lehetett volna széttépni, egyébként olyan vastag volt, széttépte, és azt mondta ezzel, figyelj, nekem ez a véleményem. Nekem ez a véleményem. Na gyertek, gyerekeim! Gyertek, gyertek, gyertek! Vége! Új korszak van! Szóval, hol tartottam? Hogy... És megért, köszönöm. Köszönöm. Bement Istennek a jelenlétébe. És hogy ment be az isteni jelenlétbe? Úgyhogy tudta jól, hogy a Dávid sátára modell az hogyan működik. Megértette, hogy megy Dávid Isten jelenlétében gyorsan be. Hogy tudja kiönteni a szívét, hogy tudja regenerálni Istenőt még a hatalmas bűnből is. Azért, mert rájött arra, hogy a Sion, az Isten jelenléte, az hit által történik. Figyelj, mondok egy titkot neked. Azzal, hogy templomává lettél Istennek, azzal benned lakik a Szent Szellem, és benned van a Fridláda. Azzal, hogyha te elkezdesz imádkozni Istenhez, tulajdonképpen te azonnal kapcsolódhatsz Istennel, mert egy olyan személy lettél, aki spirituálisan, szellemi módon azonnal kontaktál Istennel a főpapon keresztül. Ez nem heteket kell várni. Tehát nem kell telefont kérelmezni az Istentől, mint a szellemi matáv, hogy hozzon neked telefont, mint a régi rendszerbe, aztán jött egy telefon, évek teltek el, akkor utána megtanultál, hogy kell használni ezt a telefont, és akkor hívogatod, hát foglalt. És akkor egy pár évig imádkozol, hát ha Isten majd fölveszi. Nem, ez egyenes adás van. Ez nem a szocializmus, testvérem, hanem ez a menny. És amikor a mennyben meg vannak telefonok, és Istennek nagyon sok telefonja van előtte, és mindegyiket egyszerre föl tudja venni. És amikor te imádkozol, hit által Istenhez, a bárány vérén keresztül, akkor Isten azonnal meghallgatja az imádat. Ha érted a protokollt, mert a Dávid sátrat protokoll van, dicsőség az Úrnak. Szóval itt vagyunk, és ezt a három szemét akarom neked gyorsan még lefirkantani, hogy Isten országában, a Dávid sátra alatt, mert Isten országa és a Dávid sátra az egy az egybe audio, tehát egy zengés van. Isten országa alatt három típusú embert akarok neked mutatni. A bolond, az okos és az árus. Miért mondtad így, Lali, hogy árus? Nem tudom, árus. A bolond, a szűz és az árus. És az árussal kapcsolatban akarom neked elmondani, hogy én nem akarok se bolond, se bölcs lenni, aki majdnem elalszik, úgy, mint én a zsuk előtt, vagy zsuk alatt, vagy zsukon. Hanem én árus akarok lenni. Tehát ezt én elmondtam Istennek, és ezt el is deklaráltam Istennek, hogy én nem akarok szenderegni. Én full kóma nélkül akarom leélni a szellemi életemet most. Én nem akarok kóma ügyi szakértő lenni, hogy kell majdnem kitartani. Nem akarom ezt a színvonalat. Én fölemeltem a színvonalat, és kérelmeztem Istennek, hogy árus legyek. Nekem nem kell a bolondság, és nem kell az akkora bölcsesség, hogy aztán végül az a kómás bolond, az elidegenít engem Istennek az országától. Nem akarok figyelni a kómásra, nem akarok figyelni arra a bölcsre, aki épp hogy kibírja, én árus akarok lenni. És ezen gondolkoztam, hogy ezek az árusok, ezek kik lehetnek? Kik lehettek a mai világban? Hiszem azok, akik felismerik azt, hogy Isten jelenléte no limittel rendelkezik. Akiknek annyi olajuk van folyamatosan, hogy az olajnak a vétele fönntartja őket, és nem azzal foglalkoznak, hogy van-e a spejzbe olaj, hanem azzal foglalkoznak, hogy állandóan jöjjön az olaj. Ezek azok, akik mernek kiáltani tűzén, hogy az a tűz bennük folyamatosan égjen, égjen, égjen. Sőt, azt mondják, nem elég a tegnapi tűz, nagyobb tüzet akarok, és egyre jobban elpimaszodnak Isten jelenlétébe, és vágynak arra, hogy még több és még több tűz legyen az életükben, mert már megtapasztalták azt, hogy milyen a pici tűz. Tudod, akinek kevés adatik, a sokra bizatik. És Isten országában ez van, hogyha te eszközölsz igényességet, eszközölsz színvonalváltást, akkor te is lehetsz árus. Mert az árusok azok nem gyülekezetek, azok személyek. Apropó személy, tudd meg azt, hogy a szolgálatban, ez nem úgy működik az Isten országában, hogy vannak szolgálók, mint én, az őrült Lajos, és akkor, hogyha én mondjuk elmennék innen, akkor pótolható vagyok. Én nem vagyok pótolható. Hát te sem vagy pótolható. Hát ha valaki barátom elmenne, és temetésed ott vagyok, akkor nem úgy vigasztalom magamat, elment az XY, nem baj, majd keresek egy másik barátot. Minden ember pótolhatatlan. Ez nincs olyan, hogy Ábrahámot lehetett volna pótolni. Mondja Isten, nem sikerül Ábrahám, hozzak egy másikat, majd Lótot megváltoztatom. Nem. Isten személy központú. Isten szerető személy. Hát egy atyának, ha a gyereke meghal, akkor azt mondja, nem baj, csinálok még egy gyereket. Őrület. A szolgálók azok pótolhatatlanok, de te is pótolhatatlan vagy. A szellemi ajándékok mindenkin megnyilvánulnak. Tulajdonképpen a szolgáló és a lyuk között nincs értékkülönbség, mert mindenkit Jézus Krisztus érdemei miatt fogad el Isten. Tehát nincs az, hogy valakit jobban meghalt Jézus, és akkor jobban szereti. Mert Jézus mindenkiért meghalt, közöttünk itt, akit ülünk, és nincs különbség. Mindenki ember, érdemes, különleges, egy ilyen szellemi, úgymond érték és igényesség van mindegyikötökben a szellemébe, isteni igényesség, és ezt értékeli az Isten. De ezen belül vannak szolgálatok, amelyek különböznek a másoktól. És ezt például egyébként nagyon tiszteli Isten a személyiséget. Tehát, hogy mutassak valamit. Dávid egy különleges személy volt, különleges bűnnel. Tehát az, hogy például a fiai megölték, vagy a fiai között volt gyilkosság, és nem lett kiirtva, nem lett reakció erre. Az, hogy Dávid felbújtóként, orgyilkosként, előre megtervezett szándékkal, Joábon keresztül kinyirattatta Becsabének a férjét. Tehát ez Isten előtt halálos bűn volt. De az, hogyha valakit Isten kiválaszt, és egy más típusú szövetséget köt, mint a mózesi szövetség, Isten fenntartja a szövetségnek az ő általa diktált hatáját, jogát és tartalmát. Te, ha bűnt vétkezel, Isten nem nyitja meg előtted a földet. Bármikor visszatérhetsz Istenhez. Amen. És ezzel egy új dolgot mutatott Isten, hogy ő erre vágyik, nem a törvénynek a reakciójára és a hatalmára, hogy aztán egy brutális, lenyűgöző kövezés történjen az Izrael életében, mert ebben nem gyönyörködött. Hanem abban gyönyörködött, hogy megmenti Dávidot. És Dávid pótolhatatlan volt. Hát nem sok király jött utána, aki olyan volt, mint Dávid. Egy se. Ott van Illés és Mózes. Ez azért gondolkodtam ezen, mert elmékedtem a Dicsőülés hegyén Jézussal kapcsolatban. Miért pont Mózes és Illés jelent meg Jézusnak? Azért, mert te és én nem vagyok Isten, és máshogy gondolkozok Mózesről és Illésről. Mert én és te biztos, hogy nem Mózes küldtem volna Jézushoz meg Illést. Hát mind a kettő bukott volt. Nem bűnbe buktak el, hanem a szolgálatukban Isten azt mondta, vége, nem mész be Mózes, Illés pedig elviszlek magammal. Mind a kettőt elvitte. Miért az a kettő ment? Azért, mert Isten látott valamit abban a kettőben, amit át tud adni mégis Jézusnak, annak ellenére, hogy hibáztak. Érdekes módon Dávid a leghatalmasabb hibát követett el a szemünkben, mégis azt mondta az Úr Jakabnak, a Dávidi sátrat kell újra felépíteni. Tehát amikor Isten valakit elhív, és ad neki ajándékot, azt ő nem bánja meg. Fantasztikus Isten. Tehát amikor te látsz szolgálókat bűnbe lenni, akkor te eldöntheted, hogy az jó vagy rossz. Eldöntheted, hogy azt követed, vagy nem követed. De ez nem jelenti azt, hogy Istennek nincs olyan atyai szíve, hogy őt helyre akarja állítani. Tehát a verdiktet azt nem mondom ki. Neked nem kell tisztelni egy olyan embert, aki Sauli. Jövendőmondóhoz jár, átkozódik, gyilkos szándékkal rendelkezik, stb. Érdeket nem kell tisztelned. A kenetet kell rajta tisztelni, addig, amíg itt van a földön. Ha meg már kenet sincs rajta, akkor meg ki kell mondod, hogy már Isten jelenléte sincs rajta. De én nem bolondultam meg, hanem csak arról beszélek, hogy vannak pótoltatlan emberek. Ettől függetlenül, ha valaki elbukik szolgálóként, akkor is pótolhatatlan marad, mert Istennek volt egy nagy kívánsága és elhívása az életébe. Mutatok még valamit. Ezt úgy éreztem, hogy ezeket tegyem be. Ott van, hogy a Efézus 4.7. Mindenkinek pedig adatott a kegyelem a Krisztustól osztott ajándékának mértéke szerint. Még a kegyelem sem ugyanaz, de az érték az egységet hozott közöttünk, hogy mindenki Krisztus által vagyunk megváltva, drága vérem. Galácia 2.9. Elismervén a nekem adott kegyelmet Jakab és Kéfás, meg János, kik oszlopokul tekintetnek, bajtási jobbukat nyújtották nekem és Barnabásnak. Elismerték Pált, és látták rajta azt a kegyelmet, ami nem volt meg az életükben, mert más típusú kegyelem volt, mármint a szolgálatra vonatkoztatva. 4 Mózes 16.4. És gyülekezének Mózes ellen, Áron ellen, és azt mondták nekik, sokat tulajdonítotok magatoknak, holott az egész gyülekezet, ezek mindnyájan szentek, és közöttünk van az Úr. Miért emelitek azért föl magatokat az Úr gyülekezete fölé? És mikor hallá ezt, Mózes arcra borult. 4 Mózes 16.4. Tehát nem csak akkor van baj, mikor nem működik egy isteni mozgalom, akkor is baj van, mikor megjelenik Isten jelenléte, és az emberek nem értik a protokollt és az elhívást. Az új szövetségben, egy gyülekezetben az Isten terve, hogy sok Dávid legyen. Hallod? Kérdezz azt meg, hogy ki lehet Dávid az új szövetségben? Akiben Isten bízhat. Akinek a szíve arra hajlik, amerre Istennek a szíve. Ennyire egyszerű a válasz. Az, hogy mi van benned, milyen ajándék, azt Isten tudja, nem ember. Sámuel látta Saul szívében a lehetőséget, mert előre megmondta, hogy király leszel. De például két ízben, mikor a Szent Szem rászállt Saulra, a proféták között voltak, akkor ő hempergett és levetkőzött, de nem nyugodott meg rajta a kenet. Mit jelent ez? Hogy Isten próbálta vele tudatosítani, hogy Isten jelenlétében kell lenned, de ő levetette magáról az Isten jelenlétét. Ezért nem tudott vele foglalkozni spirituális módon Isten. És itt pedig azt látod, hogy ott van az gyülekezeten Isten jelenléte, ők pedig azt mondják, hogy ti hogy, mit kerestek itt? Nem vagytok különbek nálunk. Mit jelent ez? Hogy megtaposták azt a munkát, amit Isten belefektetett Mózesbe és Áronba. Azért álljon meg egy pillanatra a gyászmenet. 80 éven keresztül Isten dolgozott Mózesen. 40 évig volt az a munka, hogy rájön arra, hogy ő zsidó, és el van hívva, majd a következő 40 év pásztorként az volt a feladata, hogy néma állatokat, vagy hát beegető állatokat, egy ilyen full nyugodt állatokat terelgessen. Tehát egy ilyen nyugtatót kapott, egy ilyen nagy injekciót az Úrtól, hogy egész életében, 40 éven keresztül, amíg volt ez a helyzet, a botot fogja, és a botokon keresztül igazgassa azt a nyájat. Ez azért fontos, mert az igazi nagy szolgálók, akik valóban szívemberek, azok mindig pásztorként kezdik. Mert a pásztor érzi azt meg, hogy mi van a futrinka utcába. Egy ilyen repülgető szolgáló, az nem tud együtt érezni sehol. Miért nem? Le is megy róla a bölcsesség. Miért? Mert Isten emberek közé teszi a szolgálót, hogy együttérző legyen. Mert a főpap együttérző. És az, aki nem tud együtt érezni, nem tudja az igát nyomni a bolondság, a butaságok, az ostobaságok, a bűnök között, és nem tudja megtanulni azt, hogy milyen volt Jézus, aki a világ összes bűnével együtt tudott érezni, hogy föl tudja szabadítani az embert a bűn alól, soha nem lesz Jézusi. Nem tudom, értitek ezt. Amen. Dicsőség az Úrnak. Szeretnék mutatni valamit. A figláda Silóba kezdte, aztán átment Asdodba, aztán elment Gátba, Ekronba. Ez mit? Ez történelem. Múlnak az évtizedek. Bétsemes, Kirjat-Jearim, Jeruzsálem. Addig, amíg ide jött, amit ki is számoltam, azt hiszem 73 év volt, ha jól emlékszem, amíg visszajött Éli fiaitól a figláda, csak az volt 63 év. És Jeruzsálemet megtisztította Dávid a segítsetek jebezeusoktól, és közben pedig a Gibeonon pedig felállította a másik ugye, sátrat, az eredeti sátrat. És amikor ránéztek Izrael fiai a sátorra, akkor látták ezeket a mintákat. Tehát mintákat láttak. És amikor te ránézel el a sátorra, tudd meg, hogyha megérted a mintákat, Istennel olyan szoros közösségbe tudsz lenni, hogy kimaxolod az új szövetséget. Ezt még egyszer elmondom, nem felejtem el. Ha megérted a mintát, akkor kimaxolod az új szövetséget. Nem ez az eredeti. Az eredeti fönn van a mennybe. Nem ez az eredeti fönn van a mennybe. De amikor fölmész a mennybe, belézel a mennybe, akkor látsz valamit. Ezt látod. És amikor például elkezdesz Isten felé menni, csak így mutatom, ebben nem akarok belemenni ebbe a témába, melyik oltár ez, ki tudja? A rézoltár. Mire való volt a rézoltár? Rézoltár nélkül nem lehetett Istené menni. Ez egy áldozati oltár volt. Tehát az, aki megérti ezeket a szimbólumokat, hogy hogyan megyünk Isten elé, az megérti az Isten tisztelet rendjét. De figyelj, nem az Isten tisztelet célja az Isten tiszteletnek. Nem a rend a célja az Isten tiszteletnek. Lali, akkor mi a célja az Isten tiszteletnek? Áruld már el! Az a célja Isten tiszteletnek, hogy megtapasztald Krisztust. Krisztus főpapi munkáját, pásztori munkáját, apostoli munkáját, profitai munkáját. És amikor oda állsz az Úr elé, akkor pedig ő ajándékokat és javakat tudjon osztani feléd. Te pedig hálát és dicséretet és imádatot. Ez az Isten tisztelet rendje. Nem az Isten tisztelet rendje, hogy imádkozunk. És Isten majd meghallgat bennünket. Nem. Hogy személyesen találkozunk az Úrral. Ez az Isten tisztelet lényege. Hogy én elmegyek hozzá, ő eljön hozzám. És beszélgetünk, kommunikálunk. Az Isten tisztelet soha nem volt arról szó, hogy elvigyük az áldozatot, megtörüljük a szánkat, jön az áldás, és megyünk haza. Ezt Isten soha nem akarta. Ez valamint a szombati kereszténység. Eljössz ide, aztán hazamész, jövő héten megint jössz. Mi történik közben héten? Azt csak te tudod. De Istennek nem az a terve, hogy semmi ne történjen. A lézoltár nélkül például nem lehetett Isten elé menni. Tehát az, aki megtért, például, csak mondom, az tudja jól, hogy mit jelent a rézoltáron találkozni Istennel. A mindennapi áldozatot jelenti a rézoltár, azt is, meg az ünnepeken való áldozatot. Mondok valamit. Amikor Lukács 9.23-ban Jézus arról beszél, hogy aki követni akar engem, tagadja meg magát, vegye fel néha a keresztjét, és kövessen engem. Nem az mondja írva, vegye fel a keresztjét minden nap. Mit jelent ez a mindennapi felvevés? Két dolgot. Az egyik dolog az, hogy neked le kell mondani valamiről. A másik dolog pedig, hogy meg kell találni valami mást. Mert aki elveszíti az életét, a lelkét, sorsát, akaratát, az megtalálja, ezt mondja Jézusot. Na akkor kezdjük elő az egészet. Mit jelent ez az ige? Azt jelenti, hogy amikor elveszted magadat, akkor átadod a sorsodat Istennek. Hogy Isten jelenlétébe tudj maradni. Ez a mindennapi áldozat lényege volt. Nem azért áldoztak Istennek, hogy áldottak legyenek, mert kimondta a főpap egyszer egy évbe, és már tudták, hogy áldottak. Hanem, hogy Istennel megtartsák a jelenlétet. Mi a célom ezekkel az üzenetekkel? Kettő célom van. Hogy te rájöjj arra, hogyha nem vagy Isten jelenlétében, akkor valami nagyon furcsa kereszténységet élsz. A kettő. Ha rájössz arra, hogy Isten jelenlétében akarsz élni, akkor pedig tűzben égél, hogy még többet kap Isten jelenlétéből, és ne legyél szundis, kómás, hanem legyél árus. Reprodukációt csináljál. Amit látsz a mennyben, azt vedd át, és aztán add át a másiknak. Ahogyan Dávid csinálta. Átvette, és elvitte az egész nép számára. Hogy kell Istent keresni? Reprodukció. Azt, hogy te nem akarsz reprodukálni. Te senkivel nem akarsz foglalkozni. Akkor szundi mód. Tehát akkor saját magadat tulajdonképpen hibernálod. Mint Han Solo-t, Jabba. Amikor elveszíted magadat, akkor átadod a hajlamodat és az irányítást. De ekkor nem elvett állapotba kerülsz be. Elvette Isten a vágyaimat! Nem erről van szó, hanem megtalálod önmagadat. Nem azt veszi el Isten, ami vagy, hanem azt veszi el Isten, hogy ne irányíts magadat. Hogy ő irányítson az ő jelenlétébe, az ő akaratába. Úgy is mondhatnám, a sikerbe, nagy essel, siker. A halál után a siker van mindig. Feltámadott Jézus. És amikor bemész ebbe az állapotba, akkor más emberré válsz. Tehát az, aki a napi áldozat után nem lesz más ember, az valamit rosszul csinál. Mert az Isten jelenlétében, rézoltáron keresztül azonnal be lehet futni a szentélybe. Mi van a szentélyben? A szentélyben olyan dolgok vannak, amik számodra még idegenek lehetséges. Azt írtam még ide föl. A változás az, amikor nem csak elveszítjük magunkat, hanem megtaláljuk magunkat Krisztusban. De ez egy átmenet is. átmenet az, hogy rendszeresen rájövök arra, hogy elidegenedtem Isten országától. Elidegenedtem a prófétai üzenettől, elidegenedtem attól, hogy Isten hogyan akar dolgozni rajtam, elidegenedtem az ígéreteimtől, elidegenedtem a vágyaimtól, mert az egyház olyan úgymond fagyasztó tégely, hogy állandóan vissza kell menni Isten jelenlétében, mert ha az egyházon múlna az ébredés, akkor biztos nem lenne ébredés. Dávidokon múlik mindig az ébredés. Nem egyházon, nem falakon, nem épületeken, nem rendszeren, nem intézményesülésen. Hogy múlik? Mind múlik? Embereken. Isten soha nem mond le arról, hogy használjon titeket. Nem embereket akar használni, téged, személyesen megszólítva, szubjektíven, és nem csak objektíven, szubjektíven, hogy tudja, hogy mi a neved, tudja, hogy mi van a szívedben, és alkalmazni akarja azt, amit beletett előre, dicsőség az Úrnak. Amen. Oh, halleluja. Amikor elkezdesz átalakulni más emberi, akkor az elidegenedés, ez meg fog változni. És két dolgot fog Isten azonnal beindítani, hogy tudni fogod, ahogyan felírtam ide. A belső embernek két része van, két erőteljes része. A Krisztus értelme, és a Krisztusnak a szelleme. Amiben van egyébként a Krisztus értelme, de így különbözteti Pál. Krisztus értelme, és Krisztus szelleme. Mi az, mikor van baj egy szellemi embernek az életében a buzgósággal? Mikor jön az, amikor ki tud menni Istennek a jelenlétéből? Akkor, amikor Jób egyébként egy élő példa arra, hogy ő egy olyan támadásokon és olyan nyomásokon megy keresztül, egy ilyen sátáni támadáson, mert Isten kereső ember, hogy kijön belőle mindaz a rossz tulajdonság és az a jó tulajdonság, aminek nekünk példánk. Jób az én mesterművem, az én példám, az én hősöm a Jób. Hogy tud átmenni egy Jób egy ilyen állapoton, hogy maga a sátán támadja, meg elpusztul mindene, és mégis azt mondja a végén, hogy ő imádkozott Isten neki, azt mondja, hogy imádkozz a társaiddél, mert ők annyira nagy teológusok voltak, hogy majd mindjárt elpusztítom őket, hogyha nem imádkozol értük. Fantasztikus ez a történet. Jobb az én hősöm. Halleluja. Most úgy néztetek rám, olyan csúnyán, halleluja. Megijedtem tőletek, halleluja. Jobb 19-27. Eljutunk odáig. Könyörüljetek rajtam, ti én barátaim, mert Isten keze megérintett engem. Miért üldöztök engem, mint Isten, s nem laktok jól husommal? Bárha feliratnának szavaim, bárha csak könyvben jegyeztetnének föl, vastollal, meg ólommal, örökre sziklába vésetnének be. Ez cinikusan beszél. De én tudom, megváltom él. Utolsónak ott fog állni a por fölött, és bőröm után leverték azt, husom nélkül fogom látni Istent, akit én magam fogok látni, szemeim látják meg, és nem idegen. Elepednek veséim bensőmben. Ez az igazságért való vágy, hogy igazságot szolgáltasson az Isten életébe. És a Károli Jób 19.27-ben, akit magam látok, meg magamnak. Az én szemeim látják meg, nem más. Az annyira megérintett a héten ez az ige. Én magamnak akarom Istent látni. Figyelj. Rugaszkodj el ebben az évben mindentől, amit tanultál a könyveken keresztül. Szakadj ki minden tanulásodból, porcikádból, amit a vallás ópiuma szivatott be az orrodon keresztül. Ahonnan jöttél, aki az anyád, apád, mindentől rugaszkodj el, gyere be a valóságba, és kezd el Isten igét olvasni. És Isten le tudja venni rólad, mint amikor hámozzuk a hagymát, azt a sok ideológiát, butaságot, bolondságot, megtévesztést, hamis istenképet, és újra tudja formálni Isten, ha kilépsz abból, hogy hogy kell Isten keresni, hogy kell hitből élni, hogy kell kegyelemből élni, hogy kell áldás alatt lenni. Figyelj, ha neked nincs személyes Istened, akkor találsz majd szolgálókat, akik Istenekké válnak. Ha neked nincs mennyed, majd találsz gyülekezetet. Hú! Ha nincs képet, hogy kell Istenhez menni, majd jársz Isten tiszteletekre. Hogyha nincs barátod, akkor majd szerzel barátokat. Mert Jézus a barátod. Ha majd nem találsz olyan embereket, akik prófétai szavak, akkor majd a múltban fogsz élni. Mert a prófét, amikor szól, akkor ő mindig a jövőt adjon eléd. És amikor veszekszel a prófétával, akkor a jövőddel veszekszel. Mert amikor a prófétát Isten elhívja, akkor nem populárist hív el. Nem a proféta a populárisá, ha a közérdeket szolgálja ki a proféta, akkor egy megtévesztegetett és megtévesztett prófétával találkozol. A proféta mindig arról fog beszélni, hogy mit látott Istennél. Ezért a jelenében egy elveszett, egy idiótának, egy kárvallottnak és egy rendszerellenesnek fogják titulálni, amikor meghal, akkor pedig meg fogják dicsőíteni. Mert mire meghal, addigra beteljesedik a prófécia. Mert a próféta, aki az igazságot mondja, az olyan atmoszférában mondja az igazságot, amit nem akarnak hallani. Majd jön a következő generáció, és vissza fog menni ahhoz, akit elástak. Jézus erről beszél, hogy építsétek a sírokat a prófétáknak. Miért? Mert a prófétai szót nem akarták meghallani. Amikor jött Jézus, azt mondja a Lukács evangéliumban, hogy sírt Jeruzsálem fölött. Sírt! Sírt, mert nem akarja meghallani a prófétai beszédet. Jeruzsálem, Jeruzsálem! Akartalak összegyűjteni benneteket, mint a tyúka, vagy mint a madár, a csibét összegyűjti. És tudod, mit mond utána? Pusztán hagyatik a házaitok. Álljon meg a menet? Álljon meg a násznép? Mit jelent, hogy pusztán hagyatik a házaitok? Hogy a Szent Szellem elmegy a családból. Amíg nem mondjátok, jövel Jézus, jövel. És ez profécia a mai generáció számára is. Amíg nem ordítod, teljes tűzzel és teljes torokkal Isten jelenlétébe, vagy az erdőbe, vagy a lakásodba, jövel Jézus, jövel, nekem te kell lesz már, elegem van mindenből, nekem egy személyes Isten kell. Az újra a személyes megváltót keresem. Újra azt az Istent, aki azt mondta nekem, hogy tűzzel tudok telve lenni. Uram, hol van a tüzed akkor? És ordítasz, és úgy, mint Jób, őrülten kezdesz el beszélni Istennel. Felhágsz Isten felé, és azt mondod, Uram, hol vagy te, igazságos Isten? Hát én tudom, jelentésben vagyok már mióta, ismerem a te igéidet, akkor most miért nincs az életemben ez? És Isten várat magára. És addig fog váratni, amíg teljesen nem veszed komolyan Istent, és nem bízhat benned. Tudod, mi Dávidnak a neve? Ezt elfelejtettem mondani. Tudod, mi Dávidnak a neve? Ki tudja, mi Dávidnak a neve? Szeretett és kedvelt. Azt a mindenit. Ez egy prófétai név Isten népé számára. Azt mondja az Úr, én hozok nektek egy új királyt, akinek az a neve, én szeretem. Kedvelem, kedvenc, el leszek ragadtatva a szívétől. Kerestem egy embert, azt mondja az ige, kerestem, és megtaláltam Dávidot. Az 1 Krónika 13.3-ban elapozz oda, azt mondja az ige, hogy hozzuk ide a mi Istenünknek ládáját mi hozzánk, mert sehol idejében nem törődtünk vele. Hogy hozzuk ide? Kérdezi Dávid. Nem értette még, hogy mi az isteni rend, hogy működnek a dolgok a szellemvilágban. A cél szent volt, aztán az eszköz nem lett szent. A cél eszköz, sokszor az eszköz a cél. A felelősségnek ki kellett munkálódnia az életében. Azt jelenti, hogy nem törődtünk vele héberül, hogy nem konzultáltunk, nem kérdezősködtünk a figyládától, nem tudakoztuk, nem érdeklődtünk, nem kutatjuk, és nem kerestük. Mi Isten akarata? A Zsoltárok 89.21-ben azt mondja, ez Dávidnak a mentalitása. Egy kutató ember, kereste. A szívének a belső vágyát mutatom meg, milyen a dávidi ember. Zsoltárok 89.21. Megtaláltam Dávidot, az én szolgámat, szent olajommal kentem föl. Azt mondja Isten, megszereztem, elértem, azt jelenti héberül. Megszereztem Dávidot. Tudod, milyen megszerezni Istennek egy embert, milyen nehéz? Mózesnek 40 évet kellett ott a bárányok között hallgatnia, ahogy mondja az amerikai filmcím, a bárányok hallgatnak, ott kellett lenni, amíg Isten meg tudta szerezni magának. 40 év. Szerintem egy pár évtizedben beletellik az én életem is, hogy amíg Isten megszerez magának. Mert Isten olyan szívű emberrel dolgozik, amilyen az ő szíve. Színvonal, azt mondta, megtaláltam Dávidot, olyan a szíve, mint az enyém, ezt mondja az ige. Tehát érted a színvonalat? Ha leesik a színvonal, egyensúlyvesztés van. Figyelj! Ha az engedelmesség, van egy nagy mérőserpenyő az igazságnak. Ha te az engedelmességed lejjebb megy, azaz, hogy nem akarsz önszántadból szabadon Istennek engedelmeskedni, akkor a szentség, az Isten jelenléte, az zuhan. Amikor visszaállítod az engedelmessége szintjét, és a napi áldozatot elkezded élni, odaszándod az életedet napról napra, akkor visszaáll ez az integritás. Sámuel soha nem esett ki az integritásból. Azért, mert bánkódott, attól még nem veszítette el az integritását. Azért, mert bánkódott Saul miatt, azért nem lett Saul imádó. Ezt másodpercen belül azt mondta Isten neki, mikor már hallotta, hogy egész éjszaka csorognak a könnyei, krokodil könnyeket csinál. Figyelj ide, megbántam Sault, de figyelj, van egy jó srác. És azonnal átállt a szíve. Miért? Mert egyensúlyban volt Istennel. Amikor Isten azt mondta, hogy van egy új, akkor nem elmélkedett a régi felett. Amikor azt mondta, jaj, mi lesz az Izrael sorsával, akkor utána már azt mondta, oké, megújul minden. Váltás, váltás, figyelj, szinkron, ritmus. Van egy dal. A dalban az ütem a legfontosabb. Minden zenész nekem ezt mondta, ütem. Az ütem a legfontosabb. Ha van jó ütem, akkor a dal nem folyik. Ha van jó ütem, se nem lassú, se nem gyors. Aztán van a ritmus. Az úgy mondják a zenészek, hogy vér, dög. Ha van ritmus érzéke, és van, hogy érzi a dalt, és van ütem, akkor a kettő már fantasztikus harmóniát hoz. Amikor pedig egységben vannak a zenészek, akkor pedig van az átütő, az eufória. Benkő Dixielandben vezetője egyszer azt mondta, Amerikában volt egy helyen, fantasztikus zenészeket látott az utcán, egyedül. Azt mondta, azért van egyedül, mert nem törekedett a kiválóságra. Azért van egyedül, mert egy csapatban kidobták volna. Két típusú zenész van a világban. Aki csapat, aki meg individualista. Sose felejtem el, láttam a Facebookon egy tanítót, bőgös volt. Bőgőzött, és mondta a tanítványoknak, iskolába felvették a videót. Óriási volt. Hát mondom, ez annyira szellemi, amit mondott számomra. Neked nem, de nekem igen. Mert mindenek megvan az ideje. Bőgőzött és mutatta, hogy tudok így is bőgőzni, és egy nagyon komoly színvonalat hozott a bőgővel. Jazz csinált. És így megpörgette a nagy bőgőt, így tudják ők pörgetni. De nem erre kíváncsi a világ, de a zenekar sem. Mert én bőgős vagyok, és nem zongorista. Érted? Tehát ő tudta, hogy hol van a helye, és azt mondta, tudod mi a különbség az, aki így virtuózkodik meg én közöttem? Hogy én 60 éves vagyok, és megvan mindenem. Mert benne vagyok egy csapatban, és rendszeresen dolgoztam velük együtt. Őnekik meg semmiük sincsen. Csak mondok valamit a szellemvilágban. Tehát lehet virtuózkodni, mindent kívánunk, de ha nem vagy ütemben, és nem érzed a helyedet szellemben, akkor elveszíthetsz mindent. Az Abcsel 13.22-ben ezt mondja Dávidról az ige. És mikor őt elveti, támasztá nekik Dávidot királyul, Sault, kiről bizonyságot is tőd, és azt mondta, találtam szívem szerint való férfiú, Dávidot, a Jesse fiát, ki minden akaratomat véghez viszi. Testvérek, azért ez állja meg, meg tényleg ez az egész menet. Hát azt gondold azt el, hogy tehát ezek az emberek, ezek egy kiválóságban mozogtak. Amikor valakire Isten azt mondja, hogy az én akaratomat teljesíteni fogja, akkor ez egy nagyon komoly kitüntetés Istentől. Mégis Dávid mekkorákat bukott. Fantasztikus a Dávid története, hogy a kegyelemben. Figyelj, teljesen más az az ember, aki együtt érez Dáviddal, és teljesen más az, aki azt mondja, hogy én barátomnak se fogadtam volna Dávidot, mert házasságtörést csinált. Miért? Mert nem érti az első, az Isten koncepcióját. Hogy benne van az, ha valaki hibázik. Tehát direkt megcsinálta Isten, tudta jól, hogy lesz új szövetség. Hogy ne törvénykezzük szét saját magunkat. Mert van kegyelem. Ez nem azt jelenti, hogy vétkezhetünk. Csak mondom, hogy a szíved pásztorrá váljon, mint Istennek, a főpásztornak. 1 Sámuel 13:14. Most azonban, hogy a királyságod nem lesz állandó, keresett az Úr magának szíve szerint való embert, akit az ő népe fölé fejedelmül rendelt, mert nem tartottad meg, amit az Úr parancsolt neked. Az keresett. Azt jelenti a héberül, hogy igényel, szüksége volt valakire. Ezt tudod, mit jelent? Hogy maga Isten keres téged. Maga Isten keres téged. Keres addig, amíg nem válaszolsz, és nem mondod azt, hogy Uram, én minden akaratodat teljesíteni akarom. Sok Dávid ül közöttünk. Sok Dávid, akiből Isten különleges, személyes kapcsolatot akar létrehozni. Lehet, hogy nem is gondoltál volna erre, hogy Isten keres téged. Azt jelenti, hogy mindig neked kell Isten keresni. Nem, nem. Isten szeretne, hogyha megváltozna az egész életed azzal, hogy rájönnél, hogy amiről én most tanítok, az reformáció. Nem én vagyok a reformátor, hanem maga Jakab látása a reformáció, az ige. Az ige, amit hoz. Megújítja az egész személyiségedet, az egész jövőképedet. Elmennek olyan dolgok, amikben hiávalóságokban hittél az egyház kapcsán. És jönnek új dolgok, új perspektívák. Azt mondja az ábrázolásról. Akik a bennyi dolgok ábrázolatának és árnyékának szolgálnak, mint Isten mondotta Mózesnek, mikor be akarta végezni a sátort, meglásd, úgymond mindeneket azon minta szerint készíts, amely a hegyen mutatott neked. Most azonban annyival kiválóbb szolgálatot nyert, amennyivel jobb szövetségnek közbenjárója, amely jobb ígéretek alapján kötetett. Ábrázolás, árnyék, minta, látás alapján. Ugye, gondold azt el, hogy lejött úgy, ahogy van, a menny. Olyan szimbolikát hozott Isten, amivel azonnal be tudja vinni a személyiségedben a látást, hogyan kell Istent megtalálnod. Még egyszer mondom, azonnal beviszi Isten a látást. Azt mondod, hogyan tudok megújulni? Először menj a rézoltárhoz, és tedd le a bűneidet. És aztán mit csináljak? Menj be, addig harcol Isten, hogy bennem mész szellemben a szentélybe. És mi van a szentélyben? Például a hét szellem. És mi az a hét szellem? Ézsaiás 11. Azok a szellemek fognak téged tanítani. És még mi van ott? Bor és kenyér. És aztán mi van ott? Egy oltár. Egy rézoltár. Ez az. Ez a rézoltár. Néha a szentek szentjébe volt, néha a szentébe. Ez mit jelent, Lajos? A szentek imádságai. Jó illatú áldozatok. Imádni fogsz Istentől. Az, hogy hogy lehet megújulni? Imád Istent. De hogy kell? Le kell borulni. De miért? Hogy? Mit kell mondani? Azt imádlak Isten. És meddig kell csinálni? Addig, amíg valóban nem imádod. Amíg nem fogod azt érezni, hogy tényleg az agyad nem tekerek. Nem azzal foglalkozol, elfogad Isten, nem fogad el. Amíg nem hozol el a récről egy kis virágot, szeret, nem szeret, szeret, nem szeret. Végül az marad, hogy nem szeret. Nem feladod. Ez a függőny lett szétszakítva. Érted? Az egyház nem hiszi el, hogy ki bejárhat a mennybe. Most ezt nem fizikálisan értem. Mert egyesek azt hiszik. Tényleg. Van olyan terület az életedben, ami baj, konkrétan hitelvesztés, reménytelenség, fájdalom, teher, olyan dolgok, amiben érzed, hogy meg kéne újulnod? Engedd, hogy Isten megváltoztasson. És ezzel zárom. A figyláda és a sátor többi része az mind egy kép arról, hogy mit lehet és mit érinthetsz meg. A tudás és érzékelhető megtapasztalás van minden szimbólum mögött. Tudás és megtapasztalás. A Szentszem ajándékai tudás és együtt megtapasztalás. Ha ez nem azonos és nem egyensúlyban van, akkor kilépsz az Isten jelenlétéből. Te azt hiszed, hogy benne vagy. Jobbnál mondja azt, hogy tehát a buzgóság és az értelem, a bölcsesség az muszáj, hogy együtt működjenek. Különben együgyű az tulajdonképpen az azt jelenti, hogy mindennek hisz az együgyű. Az egy komoly bűn. Mert ha te nem hiszel abban, hogy a figyláda működik, akkor te valami másban hiszel, más az Isten tiszteleted. Az Isten tisztelet lényege, hogy az Isten jelenlétével találkozó. A figyláda két részből állt. Elmondom ezt neked. Van a láda, amiben vannak dolgok. Majd erről is beszélünk. Mik vannak ott benne? Azok is üzenetek. És van a teteje. És a tetejét úgy hívják, hogy kegyelem trónja. A vérnek rá kellett csurognia a vidládára, hogy befedezze a törvényt, hogy a törvény igája alatt ne legyen a nép, hanem felszabaduljon Jom Kipurkor a törvény hatalma tekintélye alól. És a vér az, ami befedezte a vidládát, mikor meghintette Mózes, vagy a főpap a vidládát. Két részből áll. Nekünk a legfontosabb nem a láda alatta, hanem a vidláda fölött az egész tető, amit úgy hív az ige, hogy kegyelem királyi trónja. Kegyelem királyi trónja. És amikor arról beszéltünk ott a Zsidó 8-ban, hogy árnyék, akkor te valóságot kaphatsz. Ez egy megtapasztalás. A szellemi élet középpontja nem a gyülekezet, nem a szolgálat, hanem a menny. Izrael életében azért volt teljes reformáció, mert Dávid megtanította őket arra, hogy nem az áldozat a középpont, hanem a menny a középpont. Mert ez árnyékot szolgáltok. Nektek valódi Isten keresésbe kell bemennetek, és előre megmutatta Isten Dávidnak a Krisztust. A szellemi élet központja a menny, és minden Izraelben a sátor köré épült. A szellemi élet protokollja a sátor határozta meg. Nem Dávid, nem Mózes, nem Ábrahám, nem a törvény, hanem Isten határozta meg azzal, hogy betöltötte bölcsességgel azokat, akik fölépítették a sátort. A sátort nem lehetett fölépíteni, csak mennyi látással. Isten nem a Biblia betűjéhez hű csak, Ő kommunikálni akar hozzád hülyen a sátorban. Ha te nem hiszel abban, hogy Isten szólhat hozzád Biblián kívül, akkor most felszabadítanak, hogy tudsz szólni Isten a Biblián kívül. Van mondani valója a Biblián kívül is. Azt mondod, hát ez veszélyes. Hát tudom, hogy veszélyes. Tehát Isten már mondott olyan dolgokat az életem, ami nem volt a Bibliában. De egyezett a Bibliának a szellemiségével. Megmutat egy rendet, hogy hogyan mész Istenbe, és átadások történnek. Tehát minden egyes dolog, amikor belépett a Szentek Szentjébe a főpap, akkor átrendezte Izrael sorsát, Jom Kipurkor. A szellemvilágba hatott a figyláda és a sátor. Átrendezte a szellemvilágot spirituálisan, és egy évre előre megtisztította a terepet Izrael számára. Ezt most valaki meghallotta? Amikor működött a figyláda, működött a papság, akkor működött egy évre előre az Úr áldása. Olyan szinten volt értéke a papságnak, hogy tudták jól, hogy ha a papok be tudnak menni Isten elé, akkor az egész évük sikeres lesz. Ha bűnösök, akkor baj van. És Dávid ezt tudta. Látta ezt az egészet. Tudta jól, hogy minden azon múlik, hogy a szó, a felhő, a tűz ott van-e. Az 5 Mózes 5-ben, illetve a 6-ban, illetve a 2 Mózes 20-ban azt mondja az ige, hogy melyik az a nép, aki hallotta Isten hangját, látta a tüzet és nem égett el. Ma ugyanúgy mi benne vagyunk a tűzben, a saját pusztánkban. És nem pusztulunk el, mert bennünk él Isten tüze. Ugyan redukálódott Isten a mi életünkhöz. Leredukálódott. Visszahúzta az ő szentségét, hogy ne pusztuljunk el a Szent Szellem jelenlétében az életünkben. És amikor egy tudást kapsz erről az egészről, akkor működtetheti Isten benned a protokollt, a helyes rendet, hogyan kell Isten elé menni. Tehát, hogyha te nem tudod, hogy hova mész, akkor nem is tudsz látásból imádkozni. Például, amikor elkezdesz imádkozni, neked tudnod kell, hogy szellemileg milyen állapotban vagy. Ha bűnbe vagy, akkor nem tudsz bevenni a Szentek Szentjébe. Akkor neked a rézoltárt kell megtalálnod. Hogyha a Szent Szellem ajándékaiban mozogsz, tudnod kell, hogy van mélyebb dolog. Micsoda? A kegyelem királyi trónjánál való imádat. Az egyház azért megy tévegésbe, mert nem látja a mózesi sátor a mennyben van. És a Jelenések 11-ben mutatok még egy ígét, ez tényleg, tényleg nem tudom, hogy Jelenések 11. Túl sokat bibliázok. Jelenések 11. Na ezzel zárom most, már fejezd be, Lajos. Oké. Jelenések 11. Nem mutatlak benneteket, menjünk haza. Amúgy is itt a koronavírus. A hetedik angyal trombitált, Jelenések 11-15, de nem most nem ezt akarom mutatni. 19-es verszak. És megnyilatkozik az Isten temploma a mennyben. És meglátták az ő szövetségének ládáját az ő templomában. És lőnek villámlások, szózatok, mennydörgések, földindulás és nagy égeső. A megnyilatkozik az azt jelenti, hogy mint amikor a vakot megnyitja Isten, hogy lásson a szemét, megnyilatkozik valami az Isten temploma a mennyben. Amikor elkezdesz Isten templomával foglalkozni, a szemed meg fog nyílni. A második. És megláttaték az ő szövetségének ládája. Megláttaték. Megmutatkozik, megjelenik. Olyan nincs, hogy te a mennyben akarsz kotorászni, és a figyládára nem teszi hangsúlyt az Isten. Három típusú, négy típusú figyláda modell van a Bibliában, mint megjelenés, mint szimbólum. Az első Krisztusban benne volt a fridláda. Ő maga a fridláda amúgy, de benne volt a szellemében. Azt mondja, hogy lerombolom a templomot, és fölépítem. Erre János mondja ott az evangéliumában, ezt írja, saját templomáról beszélt. Tehát Jézus templom volt. A második, hogy a menny templom, ahogy most láttad, és föl van a fridláda. Harmadik, 1 Korintus 3.16, azt hiszem, hogy mi Krisztus által templomok vagyunk. És négy, ezt hozzáteszek plusz egyet, az egyház is Isten temploma. Lakhelye. Maradandó lakhelye. Mit mond itt az ige? Ez úgy van, hogy amikor megnyilatkozott az Isten temploma a mennyben, amennyire rálátsz, akkor meg fogod látni a ládát az ő templomában. És ott lesznek majd megtapasztalások. Ott, fönn a mennyben jégeső van. Most itt nincs jégeső. De Isten azt mondja a Zsidó 12-ben, hogy meg fogja rázni, és már elkezdett a rázás. Mind az eget, mind a földet. Mindenkit megráz. Mind pogányt, minden nemzetek, nációt, etikát, vagy etnikumot, bocs, etnikumot, az egyházat is megrázza ezekben a napokban. Azt akarja, hogy kijöjjön minden olyan dolog, ami nem Isten tiszteletre méltó, ami tisztátalan. Mindent kiráz belőlünk Isten. Óriási rázás alatt van az egész világ. És az egyház van a legjobban rázva, hála az Úrnak. Olyan üzeneteket mond Isten, hogy fölébredjen az egyház. Imádkozom érted.